Urunk, köszönjük, hogy Isten tiszteletre gyűlhettünk össze, adtál nekünk, adsz nekünk ilyen lehetőségeket. Nagyon hálásak vagyunk a jó körülményekért, a vágyért, amit adtál a szívünkben, az igyekezetért. Imádkozunk, Istenünk, hogy áld meg délutáni összejövetelünket. Minden szolgálatot, Istenünk, hogy szálljon fel te hozzád, és azért is imádkozunk, hogy munkálkodj a szívemben és a szívünkbe, minnyájunknak az életében, Urunk, hogy ne csak hallgatói legyünk a te igédnek, hanem megtartói is. Kérünk, hogy így segíts a gyakorlatba vinni azt, amit itt hallunk, amivel biztatsz bennünket, amit üzensz nekünk, és kérünk, Istenünk, hogy munkálkodj így minnyájunknak az életében, és adj áldást az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Énekeljük a kivetített éneket. Isten igét a Lukács evangéliumának 12. részéből fogjuk olvasni, a 35-től 48-ig terjedő ige szakaszból. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urokat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissanak néki. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén szolgálnékik. És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti is azért legyetek készek, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Mondta pedig néki Péter, Uram, nékünk mondod-e ezt a példázatot, vagy mindenkinek is? Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki nékik élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, ilyen munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ha pedig az a szolga így szólna az ő szívében. Halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdené verni a szolgákat és szolgáló leányokat, és enni és inni és részegeskedni. Megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik. És valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Amen. Az Úr Jézus nevében köszöntünk mindenkit szeretettel. Kedves testvéreim, mi is várjuk az Úr Jézust, és az ige mondja, hogy nem tudjuk, hogy mikor fog eljönni, de készen kellőt várjuk. Hát az Úr segítsen bennünket, hogy most buzduljunk fel a szolgálatra, adjon az Úr betekintést az ő tervébe, meg a saját életünkbe is, és ez az Isten tisztelet segítsen bennünket közelebb az Úrhoz és buzgóban az Úr szolgálatában. A jó Isten ilyen lelkületet és ilyen tartalmas összevetelt adjon nekünk. Nincsenek felírva szolgálattevők, bizonságtevők, úgyhogy kérjük a testvéreket, hogy ha a napokban kaptak egy üzenetet, olvastak valamit, vagy átéltek valamit, ami hasznos volt és építő volt, és így most lesz lehetőség erre, hogy megosszuk, hogy bizonságot tegyünk. Kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát, most azután Szabó István fog szólni, és utána majd helyt adunk az önkénteseknek, és adja az Úr, hogy építő legyen minden.
Jézus eljön nem sokára, mi mai jelenet, angyaloknak harsonája,
köszöntöm a testvéreket advent második vasárnapján. Az advent a várakozásról szól, de nem csak arról szól, hanem egyébről is. És tegnap utaztunk, és hogy utaztunk hazafele, elkezdtem beszélgetni a feleségemmel, hogy milyen volt régen a karácsony, mikor még én is kisfiú voltam. És felelevenedett bennem, hogy mennyire is vártam a karácsonyt. Neki kezdtünk számolni előtte, nem tudom hány nappal, még hányat kellett aludjunk, hogy végre eljöjjön a karácsony. Aztán az ablaknál ilyen sejtelmes fények jelentek meg esténként, és akkor ilyenkor édesanyám rám szólt, hogy legyek jó gyerek, mert hallgatózik valaki, és ha nem jól viselkedek, majd annak függvényében lesz a karácsonyi jutalom is. És milyen érdekes volt, és milyen jó érzés volt az, mikor végre megérkezett a karácsony, és ott volt a karácsonyfa teljes díszével előttem, ott volt a névre szóló csomag alatta, és azt kibonthattuk, ez egy olyan magasztos dolog volt, és annyira vártam. És állandóan egy ige zakatolt bennem a héten, hogy az Úr Jézus azt mondta, még olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Milyen az én adventem? Olyan, mint gyerekkoromban, hogy vártam a karácsonyt, azt a mullandó, akkor megkaptam azt a zoknit, sálat, kisautót, vagy mikor mit, és lehet, hogy ma már nem is emlékszek, hogy mit kaptam, de annyira tudtam várni, és annyira örültem annak. És most az igéből is kitűnik, hogy várakozni kell. kell, hogy várjuk, de valahogy, hogyha magamba mélyen beletekintek, ez a gyermeki lelkület, ez az adventi lelkület talán nincsen meg bennem. De milyen jó lenne, hogyha ott lenne az én szívemben is, és a testvérek szívében is az érdekes várakozás, ami meg lehet látni a kisgyerek arcán, a csillogó szemekbe, hogy várják a karácsonyt. Pedig nagyon jól kitűnik az igéből is, hogy nem akármilyen jutalmat kapunk, nem egy zoknit, nem egy sálat, nem egy kis autót, amit kétszer odavágunk, és utána eltörik, vagy elromlik, vagy elfelejtünk, hanem sokkal, de sokkal dicsőségesebb korona vár reánk, hogyha megfelelően várjuk az Úr Jézust. Mégis ennek ellenére azt veszem észre, hogy úgy az egész világ, de úgy az én életemben is, hogy szinte még el se jön december, már kezdenek megjelenni a karácsonyi díszek, már a fények kezdenek látszani, meggyújtják az adventi gyertyákat, de valahogy ennél leragad a világ, csak a külsőségeknél is. Belül talán nem változik semmi. És ebből a közönyből szeretne az Úr felrázni, testvérem, engemet és tégedet az, hogy várjad a te Uradnak visszajövetelét. Nem akárhogy várhatod, feladatot bízott rád. Mindenkinek megvan a feladata. Sőt, azt mondom, minden kornak megvan a feladata. Egy fiatal nem azt a feladatot kapja, mint egy nyugdíjas. De mindenkinek megvan a feladata. Az adventi várakozás nem egy tétlen várakozás, hanem egy aktív várakozás. És úgy, ahogy gyerekkoromban, karácsony előtt minden nap eszembe jutott, hogy na még mennyi van a karácsony, és mindig eszembe jutott. Hányszor jut eszembe az év napján? Lehet ilyenkor adventkor többször eszembe jut, hogy az Úr Jézus visszajön. De lehet, hogy van olyan, hogy eltelik egy nap, és ez meg se fordul a fejembe. Én szeretném, hogyha Isten munkálkodna az én életemben és a testvérek életében is, hogy a mi adventünk legyen igazi advent, várjuk őszintén a mi Úrunkat, várjuk munkálkodva, avval a munkával, amivel megbízott bennünket, és ne felejkezzünk el, hogy Isten meg is jutalmaz bennünket, mindenkit az ő cselekedetei szerint, az igéből ez is kicseng, hogy ki hogy várta az Urat, úgy kapta a jutalmat is. Adja az Úr, hogy olyan szívvel várjuk, hogy Isten bőségesen meg tudjon majd bennünket jutalmazni. Amen.
tudtam volna, hogy szolgálni fogok, akkor elhoztam volna a könyvet, amit a héten próbálok olvasgatni, és volt benne egy idézet, hát most nem tudom szó szerint eleveníteni, de egy kis versike volt, ami arról szólt, hogy az író, amikor tavasz volt, a nyarat várt. Amikor eljött a nyár, akkor várt az ősz színeit. Mikor eljött az ősz, akkor a havas táj után áhítozott. Mikor az is eljött, akkor megint hol van a tavasz? És akkor az egész élet egy ilyen körforgás volt, és a várakozásról szólt. Hát mikor ezt elolvastam, akkor annyira felismertem az én türelmetlenségemet is ebben a versben, hogy főleg az utóbbi időben nagyon jellemző volt rám, hogy mikor úgymond Dani már Isten tervében benne volt, és már a mit tudtunkra is adta, akkor vártam, hogy bárcsak már látszódna a hasam, utána vajon mikor fogom érezni az első rúgását, utána mikor fog megszületni, utána mikor fog megfordulni, vagy kiejteni az első hangokat, mikor fog kúszni, mászni, és sorolhatnám. És amit nagyon-nagyon várok, az még mindig az, hogy mikor fog aludni végre, de még mindig várok, és a Jóisten még tanít türelemre. És nem tudom, hogy vajon várom-e úgy a Jóisten eljövetelét, a karácsonyt, az adventet, mint ahogy az ilyen életapró dolgait várom. Vajon van a szívemben olyan vágy az iránt, hogy eljöjjön az ő országa. És sokszor meg kellett szégyenüljek, hogy a földi dolgok lehet, hogy nagyobb örömet biztosítanak ilyen téren a számomra, holott tudom, hogy nagyobb örömet nem adhat semmi, és senki más, mint csak a Jóisten. Hát szeretném, hogy ez az advent számomra másfajta várakozással is teljen, számomra is, hogy igazán vágyam a karácsonyt, és az Úr Jézus eljövetelét is. Amen.
Nekem egy rövid kis vers jutott az eszembe, kérdésekből áll, érdemes elgondolkozni rajta. Mit tettél ma? Dömötör Tibor verse. Imádkoztál, hogy tudj Krisztusban hinni? Könyörögtél, hogy bírd terheid vinni? Reményt vittél, hogy más is merjen élni? Áldást szórtál, hogy könnyebb legyen tenni? Mit tettél ma, hogy szebb legyen az élet? Holnap késő, Isten küldi a véget.
szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Milyen csodálatos dolog az, hogy benne az emberben még fizikailag és értelmi szinten sem fogalmazódik meg az, hogy délután szolgálni fog, de valahogy a lélek már készíti az embert, és ahogy így végig gondoltam a szolgálatok alatt és a rengető zenekar darabja alatt is az elmúlt hetemet, úgy mind jobban az világosodott meg, hogy azok a történések, amik történnek a keresztény ember életében, és azok az üzenetek, amelyek úgy megkapunk az elmúlt hét során, az valahogy bizonyos értelemben mindig készít bennünket arra, hogy valahogy másik testvérünknek azzal bizonyságot tegyünk. Nem tudom, mikor tettem itt utoljára bizonyságot, nem is ez a célom ezt kutatni és ezt fürkészni, hanem azt a gondolatot szeretném megosztani, hogy az elmúlt szerdán bibliakörön mélyebben belénk helyezett az Úr. Egy régi új módszert próbáltunk ki bibliakörön a társaimmal együtt. A biblia tanulmányozásnak azt a régi, már régen is voltak, akik próbálták így, de számunkra még viszonylag új szokását, hogy egy igeves passzust, egy ige részletet azt igyekeztünk legalább 10 percig olvasni. Újból és újból időt szentelni annak az ige résznek az olvasásával, és utána egy kicsit elképzelni magunkat abba a környezetbe, abba a történelmi korba, amikor az a történet, az a cselekmény történhetett és bekerült a Bibliánkba, hogy a lélek milyen esetleg új dolgokat mutat meg nekünk, így is az igeversek mellett mondhatni azt, hogy a sorok között milyen plusz információtval leszünk gazdagabbak. Ajánlom mindenkinek, aki még esetleg nem próbálta, vagy már régen próbálta, hogy próbálja ki, egy akár ismert ige szakasszal is tegyük próbára, hogy esetlegesen a lélek ebben a szempontból is milyen új történetet, milyen új üzenetet ad számunkra. Az üzenet, amit szeretnék megosztani, az szervesen kapcsolódik nyilván az adventhez, hiszen adventben vagyunk. Azzal, hogy a két gyertyai tég a hátam mögött, nyugodtan mondhatom azt, hogy lassan túl vagyunk az adventi várakozásunk felén. Most négy hetet pont félbe osztani elég nehéz lenne, de én úgy gondolom, hogy lassan, ha így utána számolunk, akkor ugye túl vagyunk a felén, és készülünk arra, hogy arról emlékezzünk meg, hogy valamikor Istenünk úgy határozott, hogy az ő egyszülött fiát adta ezért a világért, hogy később majd, ha valaki hisz ő benne, akkor annak tényleg örök élete lehessen. És hiszem azt, hogy nekem is, és bízom benne, hogy itt mindannyiunknak így lehet örök élete. Az üzenet, amit kaptam, az is a Lukács evangéliumában van megírva, egy nagyon közismert és ismert történet. Ha kicsit előrébb lapozunk a Bibliában, akkor a 17. részben találunk egy történetet 10 emberről. Ez a 10 ember akkor leprás volt. Nagyon nehezen tudom elképzelni, milyen lehetett leprásnak lenni. Ugye, hála Istennek ma már egyre kevesebb olyan emberről tudunk, aki ebben a betegségben él, és köszönhetően a modern különböző gyógyszereknek és orvoslásnak ma már nem kell lepra járványtól tartani a országunkban, városunkban. Mégis, ami érdekes ebben a történetben, és amit egyszerű adventi gondolatként szeretnék kiemelni, az az, hogy volt 10 ember, akit ha megnézzük a történetet, én biztos vagyok benne, hogy ők nem véletlenszerűen találkoztak Krisztussal, hanem ők tudták azt, hogy ha Krisztussal találkozol, akkor meggyógyulhatsz. Ha Krisztussal találkozol, és akkor megváltozik az életed. És biztos vagyok benne, hogy az a sok történés, amit addigra már Jézus lábnyomában és Jézus mögött megtörtént, az a sok csodatétel, ami belengte azt a vidéket, az kihatással volt ennek a 10 embernek is a várakozására. Nem tudom, a Biblia nem beszél róla, de én úgy gondolom, hogy ez a 10 ember kereste Jézust. Lehet, hogy feltételezés csak, de lehet, hogy faluról falura járkáltak, és keresték, hogy mikor botlanak bele Jézusba. Mert ha Jézussal találkozom, még akkor is, hogyha az út szélén ülök, még akkor is, hogyha vak vagyok, Még akkor is, hogyha kiáltani tudok hozzá, még akkor is, hogyha annyira szégyenlős vagyok, hogy csak a ruháját merem megérinteni, akkor is meggyógyulok. Mert úgy gondolom, sokan tudták ezt, és visszhangzott az a vidék erről, ha Jézussal találkozol, akkor meggyógyulhatsz. Ha Jézussal találkozol, akkor megváltozhat az életed. És milyen érdekes az, hogy összejött a várakozás. Jobban mondva, a várakozásnak meglett a gyümölcse. Két falu között messziről felismerték Jézust. Biztos vagyok abban, hogy akkor, amikor ők meglátták Jézust a távolban, tudták azt, hogy az Jézus. Tudták azt, hogy azt kell kiabálni, hogy Mester, ments meg minket. Tudták is egyértelműből számukra, hogy az az ember, aki velük szembe jön, lehet sokaság követte, lehet csak a tanítványai voltak vele, nem tudjuk biztosra, de tudták azt, hogyha tőle kérünk, akkor ő meggyógyít bennünket. És milyen érdekes az, hogy ennek a 10 embernek, mindegyik 10 embernek megvolt a hite arra, hogy elkérje a gyógyulást. És mi történik? Szólnak, Mester, gyógyíts meg bennünket, megkapják a gyógyulást. Meggyógyulnak. Azt mondja nekik az Úr Jézus, hogy menjetek, elmutassátok meg magatokat a papnak úgy, ahogy abban korban ezt illő volt, és nézzétek meg, hogy gyógyultak lesztek. Lehet, hogy amikor az első lépést megtették a paphoz, még nem láttak semmi változást. De lehet, hogy közeledtek a paphoz, hogy megmutassák magukat, ahogy a Biblia is írja, azt vették észre, hogy meggyógyultak. Azt vették észre, hogy ez a találkozás Jézus Krisztussal a sikeres volt. És az érdekes a történetben a csavar csak most következik. Volt egy ember, aki nem ment el a paphoz, hanem útközben visszafordult, és elment, és azt mondta, hogy Mester, hálát akarok neked adni azért, mert meggyógyítottál. Nem csak messziről akarok veled találkozni, hanem le akarok borulni a lábadhoz, hogy megköszönjem neked azt, hogy meggyógyítottál. És milyen érdekes az, hogy Jézus mit kérdez erre. Gondolom, hogy nem a leprástól kérdezte, vagy a volt leprástól kérdezte, hanem a körülötte levőktől, hogy nem 10 ember volt. És a többi 9 hol van? És utána egy hatalmas, úgy mondom, gondolat érkezik, ami minden egyes Jézussal kapcsolatos gyógyításra vonatkozik. Mit mond neki Jézus? Kelj fel, menj el békességgel. És az igazi nagy mondat utána következik, a te hited megtartott téged. Mert mi van? Jézussal való találkozásunk az nem csak egy fizikai, testi gyógyulást hozhat az életünkbe, hanem a Jézussal való találkozás az mindig lelki gyógyulást is hoz az életünkbe. Ez a 10 ember biztos vagyok benne, hogy sokáig várta azt, hogy találkoztasson Jézussal. Lehet az első hírek, amikor felreppentek, hogy hallottátok, van valami Jézus nevű ember, aki a vizet borrá változtatta. Az ördöngősből kiűzte az ördögöt. Lehet már akkor tudták azt, hogy nekünk Jézusra van szükségünk, és várták, keresték őt. Az igazi üzenet, ami szerintem, és úgy hiszem testvérek is jól így látják, összekapcsolódik a mi adventünkkel, hogy a Krisztus várás az nem csak abból áll, hogy én találkozni akarok Krisztussal, hanem kész vagyok-e arra, ha ezen az ünnepen, vagy most az adventemben találkozok Krisztussal, akkor ő megváltoztatja teljesen az életemet. Még akkor is, ha már 10 éve megtértem, még akkor is, hogyha már 25 éve bemerítkeztem és megtértem, ha jövök, és ezen az ünnepen is várom, és Krisztussal szeretnék találkozni, akkor ő képes engem megváltoztatni. Mert leprásoknál tudjuk azt, hogy nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A te hited és az én hitem megtarthat bennünket. Ez mit jelent? Hogy lehet megújító, megújulhat az életünk, megújulhat a hívő keresztény életünk, nagyobb lehet, fejlődhet a hitünk. Ilyen várakozást kívánok mindannyiunk számára ezen az adventen is. És még egy aprócska gondolat csak ebből az igéből, hogy 10-ből 9, vagy 10-ből 1 ember visszament megköszönni. Itt most a mai délutánon ugye az volt kiírva címként, hogy végezni az Úr munkáját. Én úgy gondolom, hogy az Úr munkájába szervesen az is beletartozik, hogy a mindennapokban keresztényként élek. És nem hagyom magam az ördögtől eltántorítani, hogy akkor, amikor egy hivatalba, akkor, amikor a munkahelyemre bemegyek, ne keresztényként legyek ott. Hát azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ezt lássák is rajtunk. Hogy ezt ne csak mi tudjuk legbelül, hogy most keresztényként mentem be dolgozni, hanem lássák is rajtunk. És az egyik ilyen, úgy gondolom, hogy keresztény jelenvonás az az, ha hálás ember vagyok. És nem csak vasárnap reggel adok hálát az imaházban, hanem embertársaimnak is hálát adok. Hálát adok az ő munkájáért, hálát adok azért, mert most ez ilyen lehet egyszerű, de hálát adok a Péknek azért, mert Pékként dolgozik, és kenyeret vehettem reggel. És higgyük el, ha ilyen hálás szívvel kezdjük el nézni a körülöttünk levőket, és akár ilyen hálás szívvel megyünk el majd bevásárolni, az emberek észre fogják rajtunk venni. És lehet meg is kérdezik, hogy te miért vagy ilyen hálás ezen a karácsonyon? Téged miért nem önt el a bosszúság és a türelmetlenség, mint sok más embertársunkat? Ezt a két egyszerű üzenetet szerettem volna elmondani, így advent és várakozás kapcsán. Egy egyszerű hírt még hagyoztak meg a testvérekkel, néhányan már tudják a gyülekezetben, néhányan nem. Az elmúlt két hétben oda vezetett a Jóisten, hogy felmondtam a munkahelyemen, úgyhogy jelenleg aktív munkakereső státuszban vagyok, de nem vagyok egyáltalán elcsüggedve, békességem van, és tudom azt, hogy a következő út, amit készít számomra a Jó Atya, az mindenképpen az ő tervével van benne. Úgyhogy, ha még van hely az ima listán, akkor szeretettel fogadom azt is, ha ilyen formában is megemlékeznek rólam a testvérek. Köszönöm szépen. Amen.
tegnap is ünnep volt. Ünnepeltük a 86. névnapomat. Ma is ünnep van, várakozó advent. Egy olyan verset akarok elmondani, ami nem mindennapi, a gyakorlatban sem, az életben sem mindenkinek. Mikor én gyermek voltam, a fiúk, mikor elmentek katonának, és hazajöttek, ott beszámoltak, hogy merre jártak, mit csináltak, hogy volt és hogy nem volt. És mikor én elmentem katonának, mikor három év letelt, akkor törtem az agyamat, hogy hát ha hazamegyek, megkérdezik, merre jártam, mit csináltam három évig, nem láttak, hol voltam. Hát gondoltam, összefoglalom így röviden egy kis versbe, és elmondom, merre jártam, hogy volt, és hogy volt, jó volt, szép volt. Jó szervezetnél voltam katona, motorizált légvédelmi tűzér voltam, szerettem a szakmámat, és készültem haza három év után, összefoglaltam úgy magamnak, hogy ha hazamegyek, elmondom a testvéreknek, hogy ne kérdezgessék külön, merre jártam, elmondom én. 1951-1954. Előttem a számok oly nagyon jegyesek. Hogy miért? Azt lehet, hogy ti sem kérditek, de ha mégis megkérdeznétek, akkor rövidesen így felelek meg. 51 volt, mikor katonának mentem, most meg 54 van, mikor leszereltem. Az autó három évet idegenbe éltem, azért a számokat el soha nem felejtem. Most meg eszembe jut búcsúzásom napja, amikor néktek itten sorra kezet nyújtva, aztán körötökből kikelt, hogy lépjek, akkor szemeimből peregtek a könnyek. Sírtam! Családunkból, falucskámtól búcsút kellett vegyek, a hazahívására el kellett, hogy menjek. Kint őszi szél fújdogált, a falevelek hulltak, sárga falevelek engem búcsúztattak. Sötét felhők veled fecskemadár szállott, itt hideget érezve más tájakra vágyott, s a kis madarakkal én is útra keltem, s robogó vonatta a katonának mentem. Aztán hogyan telt el a katona élet, erről most rövidebb szavakban beszélek, mert ha erről bőven akarnék beszélni, türelmetek se volna azt mind meghallgatni. A reguta életet Konstancán töltöttem. Ott néha megjelentem a gyülekezetben, ott a város mögött tenger kékelik sötéten, a felmérhetetlen nagy ködös messzeségben. 52 őszén Galaszra kerültem, hol az úrházába többször elmehettem, Galasz város partját Duna vize mossa, országunknak ez a legnagyobb folyója. Itt két évet töltve meg is öregedtem, most öreg katonából civil ember lettem, és most szeretettel üdvözlök mindenkit, ki csak rám vetheti boldog tekintetét. Én is boldog vagyok. Istenemet áldom, célomat elérve nevét magasztalom. Hogy lehetővé tette vágyamat elérni, és alkalmat engedett itten megjelenni. Itten Istenemnek csodaművét látom, csodaművéjét hatalmasnak tartom, érdemesnek látom mellette harcolni, szavának bármikor engedelmeskedni. Habozó testvérem, lépj hát velem harcba, lásd mennyi lélek még ma is a bűn rabja, s mindenfelől harcik, hogy rövidok egy idő, ember, halld meg e szót, s térj meg még nem késő, mert rövid az életed, mint fűnek virága, lehet-e mai nap utolsó számodra, s ha lezajlott életed, a bűnnek élted le, vár rád a kárhozat, kinog gyötrelme. A mennykapuja keskeny, utcái szélesek, s az írások szerint ó igen fényesek. Azt testi szemeinkkel meglátni nem lehet, oda bűnös ember sohaba nem mehet. S ahonnan én jöttem, ezt sokan nem hiszik, kérdik, hol az Isten, hogyha létezik. A természetben hisznek, s azt ad hirdetik, hogy mennyország és pokor a földön létezik. Testvérem, barátom, ezt soha ne higgyed. Helyet övéjének ő ott fent készített, ott örök élet, békes a szeretet honul, Uram, oda segíts, hol te lakozol, amen.
segítsen az Úr bennünket, hogy ezen a héten is, ezekben a napokban is szolgáljunk, és imádkozzunk, végezzük a munkánkat, úgy, ahogy Isten elvárja minnyájunktól, figyelve őre jár. Most a zenekar szolgálatát kérjük. Várni az Úr Jézust adventben, az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét. Erre bátorítanak bennünket és tanítanak bennünket ezek az ígék. Voltak az egyház történelemben olyan tanítók, olyan emberek, akik igyekeztek kiszámítani az ígék alapján, hogy milyen napon, hány órakor jön vissza az Úr Jézus. És akkor voltak belőle ilyen megmozdulások, hogy el kell menni arra a hegytetőre, fehér ruhába, és akkor ott áhítozva, álmodozva, mozogva, vagy ülve várták az Úr Jézust, és nézték az eget, és nem következett be. Nagyon sok tévtanítás született ebből, újabb vagy régi vallások így születtek, mert ki akarták számítani. Az Úr Jézus megmondta, hogy nem tudjuk sem a napját, sem az óráját. Mégis az ige tanít bennünket arra, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni, és hogyan várjuk őt, nem semmit tevéssel. Nem külsőséggel, hogy el kell menni erre a helyre, így kell felöltözni, mozogni kell, vagy ülni kell, sétálni kell, vagy áhítozni kell, hanem ahogy a cím is, a mottónk is biztat bennünket, hogy az Úr munkáját végezni kell. Dolgozni kell. Tenni kell. Tehát így kell az Úr Jézus Krisztust várni. És ezek a példázatok, amiket az Úr Jézus Krisztus itt mond, ismerősek előttünk, mind erre akarnak bennünket biztatni és bátorítani, hogy végezni kell az Úr munkáját. Cselekedni kell az Úr akaratát. Mert ez a jó Isten akarata. Hát biztasson az Úr bennünket. Három kérdést szeretnék feltenni, és ezekre válaszolni az ige alapján, és így kibontani előttünk Isten igéjét. Az első kérdés, hogy milyen munkát kell végezzek? Mi az az Úr munkája, amit én el kell végezzek, ami rám bízatott? Hát ez nem egyforma, ugye? Nem csak egyféle munkát kell, hogy végezzünk, hanem sok színű, sok rétű ez a szolgálat, és a Jóisten biztasson bennünket most, ezekkel a gondolatokkal, vagy ötletekkel, vagy szolgálati lehetőségekkel. Kezdeném, testvéreim, úgy neveztem az egyik területet, hogy természetes szolgálatok. Vannak olyan dolgok, ami az életünkhez tartoznak, és benne vagyunk, és azok által, vagy azokkal lehetne szolgálni. Az egy szószék lehet az ember számára, és ott szolgálhat. Ne gondoljuk, hogy csak úgy megy az isteni szolgálat, hogy ide előre állunk, felállunk a szószékre, és akkor mondunk dolgokat. Ez is egy szolgálat, mindjárt erről is szólok. De vannak olyan adott dolgok, amelyeket fel tudunk használni. Például a családban a szülői hivatásból adódó szolgálat. Ez lehet egy szolgálat. Hogy úgy készíteni a gyermeket az iskolába, vagy úgy készülni, reggel felébredni és imádkozni, hogy mint szülő most így kell, hogy szolgáljak. Nem csak akkor, hogy én, mint édesanyja vagy édesapa, jaj, mikor állok ki szavalni egyet, vagy énekelni, az is szolgálat. De vannak ilyen természetes dolgok, amik adott területek. Ugye így van a szülői hivatás, és ezt a Jóisten, ha megadja, akkor ezt használjuk szolgálati területnek. Vagy, ha lehet így mondani, testvéreim, a háztartásból adódó szolgálati terület, még az aragáz is lehet egy szószék, ahol a testvérnők, az édesanyja, a nagymama, ahogy készíti az ételt. Imádkozó lelkülettel, örömmel, vagy bölcsen, komolyan, jó példa lehet. Jó példa lehet az, ahogy készíti ezeket az ennivalókat. Vagy ugye a takarítás, a mosogatás, a vásárlás, ezeknek a dolgoknak a megtervezése. Hát ezek is természetes dolgok lehetnek arra, hogy ezekkel tudjunk szolgálni. Aztán ott vannak, hogy a családi, bővebb család a rokonok. Tartani a kapcsolatot a rokonsággal. Jönnek az ünnepek, ugye régen hány levelet küldtünk. Hány képes lapot írtunk, meg kaptunk is. Most talán megváltozott a világ, ugye most már a zsebünkben van az okostelefon, várjuk a hívást, vagy az SMS-t, vagy az e-mailt. De mennyit írunk? Tartjuk a kapcsolatot? Egy természetes lehetőség arra, hogy szolgáljunk. Hogy mondunk egy jó szót. Hogy az Istenre, az Úr Jézus Krisztusra felhívjuk a figyelmet. Beszélő viszonyban vagyunk a rokonokkal, látogatjuk őket, segítjük őket, vendégszeretetünkkel szolgálunk. Természetes dolog, így mondtam ezt. Adott területek. Az Úr Jézus Krisztus, amikor a szolgálatra, a nagy misszió parancsban megadja a küldetést, azt mondja, hogy menjetek el szélese világra. És mi mindjárt arra gondolunk, hogy valaki el kell menjen Afrikába, Pápua Új-Guineába, vagy mit tudom én hova, és hű, az elmegy. Hát biztos elmegy. Mi pedig megyünk. Minden nap megy az ember ezekben a feladatokban, de látom, hogy ezekben van szolgálati lehetőség. Használjuk ki ezeket a lehetőségeket. Aztán ott van a munkahely. Hogyha a Jóisten ad egészséget, és megáldott munkahelyel, akkor ez megint egy másik lehetőség. Egy másik imaház, templom lehet az a munkahely, ahol emberekkel körbe vagyunk véve, ahol szolgálhatunk Istennek. Látom ezt a lehetőséget? Mert arról van szó, hogy úgy várom az Úr Jézust, hogy végzem, elvégzem azt a munkát, amit Isten rám bízott. Lehet, hogy azokat a munkatársakat rám bízta. Imádkozok érettük. Aztán megyek dolgozni. Ezt a szószoros értelmében mondom. Elvégzem azt a feladatot, amit rám bíztak. Becsületesen. Úgy, ahogy kell. Hogy milyen a főnök, hogy van a fizetés. Ez egy másik kérdés. Nem akarok ilyen gazdasági vagy politikai dolgokra kitérni, de azzal a lelkülettel. Becsületesen, az Úr szerint végzem az én feladatomat. A hívő életemet élem ott előttük, és ez jó példa, jó bizonyság. Szolgálat. Aztán meghallgatni az embereket. Segíteni. Bekapcsolódni a beszélgetésben, és nem csak a mindennapi vagy az élet ilyen fizikai, földi dolgairól beszélni, hanem ráirányítani a figyelmet a mennyei dolgokra, a bibliai dolgokra, lehetőség a szolgálatra. Aztán az iskola is lehet egy ilyen. Igen, az iskolába is lehet imádkozó lelkülettel menni, felkészülten menni, természetesen tanulni, és jó példa lenni. Egy lehetőség arra, hogy az az osztályterem egy imaház, egy templom legyen, bizonyságot tenni az embereknek, az osztálytársaknak a figyelmét, a tanároknak a figyelmét az Úr Jézusra felhívni. Lehetőség a szolgálatra. Aztán ott vannak a szomszédok. Egy másik terület, adott terület. Azt mondja Isten igéje, hogy még a lakásunknak a határát is Isten megszabja. És az igaz, hogy lehet, hogy egyeseket Isten elküld misszióra, külmisszióra, vagy nagyon messze. Adhat Isten ilyen elhivatást is, biztos. De Isten oda helyez bennünket, vajon szoktam-e imádkozni érettük? Milyen munkát, milyen szolgálatot végzek feléjük? Csak annyi, hogy meghívom egyszer-egyszer az összejövetelre? Csak annyi, hogy robogok esetleg beszélgetni, ott felejtem magamat? Vagy milyen kapcsolat, milyen szolgálati lehetőséget látok ebben? Lehet, hogy segíteni kell, lehet, hogy imádkozni kell, lehet, hogy segítséget kell kérni, valamit meg kell szervezni, valamit konkrétan kell tenni. Tehát ezek olyan dolgok, testvéreim, ami adott területek. Nem kell különösképpen elmenni valahova, fizetni, nem tudom én mit, ahhoz, hogy ezekre a területekre elmenjünk. És az Úr azt várja el, hogy ezeket a munkákat végezzük. Nézzétek meg a példázat, és erről szól, hogy az egyik példázatban azt mondja, hogy az Úr elment a mennyegzőbe, és otthon hagyta, hogy elvégezze otthon a feladatot. Otthon a családban, a konyhába, a takarítás, vagy a bevásárlás. Olyan feladatok, amelyek szolgálatok lehetnek. Vagy a másik embert, akit megbízott az Úr arra, hogy sáfárkodjon, nagyobb feladat, mert voltak alattvalók is. A Jóisten adjon bölcsességet nekünk, testvéreim, hogy lássuk ezekben a szolgálati lehetőséget. Megint mondom, egy szószék, egy imaház és egy templom lehet az otthonod, a munkahely, az osztályterem, vagy éppen a szomszédok, az utca, vagy a falu, vagy ott, ahol laksz, az a terület. Hogy látom-e ezeket így? Aztán egy másik terület talán ehhez is kapcsolódik, fizikai és anyagi dolgokkal való szolgálat. Akkor, amikor valamit meg kell javítani, valakinél ki kell takarítani, valakinek vinni kell főtt ételt, vagy be kell vásárolni egy kenyeret, vagy egy liter tejet, konkrét dolgokat, amit tenni kell. Kész vagyok, ezt látom, hogy ez is lehet egy szolgálat. Hogy az Úr nevében. Mert lehet, hogy egyedül van, lehet, hogy beteg, lehet, hogy rá van szorulva, és olyan jól esik, és nyitott a szív. Beteg látogatni, a kórházba elmenni, és ilyen szempontból segíteni, és az evangéliumot is vinni. A Bibliáról is szólni, személyes bizonyságtevést mondani, az Istenre felhívni a figyelmet. Igen, testvéreim, ezek is lehetőségek arra, hogy szolgáljunk az Úr fel. És természetesen nem akarom kihagyni a szellemi vagy a lelki dolgokat, de itt szeretném mondani azt, hogy vannak olyan dolgok, amikor segíteni kell valakinek bizonyos ügyrendezésben. Például egyszerűen valamit kifizetni, egy számlát kifizetni, vagy az előfizetést elrendezni, vagy közjegyző ügyvédnél valamit megérdeklődni, nem tudja a román nyelvet, vagy más problémák lehetnek. Kész vagyok ilyen féleképpen is ajánlani a segítséget, és szolgálatnak látom én ezeket a dolgokat. És természetesen a szellemi és a lelki szolgálatban, testvérem, itt a gyülekezeti életről, és a gyülekezeti életnek a sok-sok területéről vannak nyilvános szolgálatok itt, ugye? Amikor beszélünk, amikor az énekkar énekel, amikor a zenekar zenél, amikor közösen énekelünk, amikor adakozásról, amikor ilyen bizonyságtevésről szólunk, ez olyan szép és olyan jó. Látom, hogy ez is lehetőség a szolgálatra. De vannak háttérszolgálatok is, ugye? Vannak háttérszolgálatok is. Mi sokszor a kismamákat, az anyukákat nem látjuk a kis teremben, de ott vannak és hallgatják az Isten tiszteletet. Ők most olyan szolgálatot végeznek, hogy a kisbabájukra kell vigyázzanak. Vagy olyan szolgálat, hogy míg a testvérek a misszióban vannak, mert innen közülünk most többen a misszióban vannak, teremen, szakaszon, Újvárosban, Remetén, vagy ott ahol. Vajon ott van-e bennem ez az ima támogatási szolgálat? Hogy a testvérek elmennek, meg hétköznap is elmennek. És végzik az Úr munkáját ott azokon a településeken. Vagy a testvérek, akik dolgoznak, hogy tudjanak bizonyságot tenni, tudjanak becsületesen helytállni a munkahelyen, imádkozok. Talán más erőm nincs már, nem tudok már mást végezni. De imádkozni, bőtölni, támogatni, bátorítani a testvéreket erre a szolgálatra, látom, hogy ezek is szolgálati területek. Most a kérdés az, hogy végzed az Úr munkát, vagy befejezted az Úr munkáját. Nem erre bátorít az Isten igő, hagyd abba, végezd már vele, hagyjad már abba az egészet. Hanem arról van szó, testvéreim, hogy mérjük fel a lehetőségeket, lássuk meg ezeket a lehetőségeket, és csináljuk. Dolgozzunk. Fogjuk fel, hogy az Isten erre hívott bennünket. És még en szolgálati lehetőséget lehetne mondani. Levelet írni misszionárusoknak. Imádkozni missziómunkásokért, akik a világ különböző pontjain jelen vannak az evangéliumban. Mi közülünk is, magyarok is vannak, románok is vannak, akik baptista közösségből mentek el, vagy majd mennek el. Vajon a szívemben van ez? Vagy csak a nyilvános, ami látszik? Mindegyik kell, és az Úr biztasson bennünket, és mondjon többet ezen a területen nekünk mindnyájunknak, mert szolgálni kell. Tehát ez az egyik kérdés, az első kérdés, hogy milyen munkát kell végezzek. Hát egy néhány területet megnyitottam most, az Úr adjon bölcsességet a többire. Egy második kérdés, testvéreim, miért kell ezt a munkát végezzem? Nagyon sok válasz lehet erre. Az Úr így parancsolta. Ez volt az ő tervében, és itt ebben az igében, a példázatban többet olvastunk erről, amely szolga tudta az ő urának akaratát. Vagy van, amelyik nem tudta az ő urának akaratát. De most arról szólok, hogy mi tudjuk, vagy tudtuk az Úr akaratát. Ez az Úr akarata, ez az Istennek a parancsa. És így tervezte ő a hívő életet, és a hívő életben a fejlődést, így tervezte el a gyülekezeti életet, így tervezte el a missziót, hogy lesznek emberek, én és te, akik meg vagyunk térve, megkeresztelkedtünk, úrvacsorázunk, gyülekezetbe járunk, szolgálunk valamilyen féleképpen, és így növekedünk, és így végezzük az isteni munkát. Ez volt az ő nagy terve, az ő csodálatos terve. És adja az ő lelkét, adja az ő igét, adja az ő jelenlétét ehhez, hogy végezzük ezt a munkát. Ez az Isten akarata. És tudjátok, testvéreim, sokat gondolkodtam ezen, hogy lehet-e parancsszóra tenni ezt? Sokszor nem lehet. És sokszor úgy vagyunk, testvéreim, hogy bizonyos parancsoknak engedelmeskedünk minden bizonnyal, mert így tudjuk, hogy ezt így kell tenni, de nagyon sokszor olyan teherez, és nem kellene ez így legyen. Sokszor látjuk a rosszat, a bűnt, és nem akarjuk elkövetni azt. De sokszor, testvérem, és mi megtért hívő emberek nagyon sokszor a mulasztás bűnébe esünk. Mulasztás bűne. Majd elvégzem. Majd elvégzi más. Majd valamikor máskor. És tudom az Úr parancsát, és tudom, hogy ez lenne a feladat. De valahogy elodézom. Ellelkizem, elfoglalom magam mással, és nem állok be az Úr munkájába. És ez csak nekem rossz. Ez csak nekem rossz. És még arra is szeretném mondani, testvéreim, innen az igéből az is kiderül, hogy nem csak azért kell az Úr munkáját cselekedni, mert parancs ez, ilyen száraz betű, hanem azért is, mert mi a mennyei jutalomra tekintünk. És itt az ige sokszor, többször beszél erről. Azt mondja itt az ige, hogy... Ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a ház gazdája, mely órába jön a törve, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. De ha megjő második őrváltáskor, a harmadik őrváltáskor, ő meg úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Boldogok azok a szolgák, kiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és elővén szolgál nékik. Ez olyan csodálatos és szép dolog, testvéreim, hogy nem csak arról van szó, hogy az Úr Jézus invitál bennünket, hogy gyertek és örököljétek a mennyországot. Mert ezt is teszi. Hanem azt mondja, hogy ott az Isten országába az Úr Jézus Krisztus szolgál. Az Úr Jézus Krisztus segít nekünk. Az Úr Jézus Krisztus ad nekünk. Az Úr abban az időben nem tett ilyet, de az Úr Jézus, a nagy király teszi ezt. Vajon úgy végzem én a szolgálatot, hogy arra gondolok, hogy egyszer az Úr Jézus is fog nekem szolgálni. leül, néz engem, beszél hozzám, beszél velem, és utána pedig szolgál, segít. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt. Ez egy nagyobb megtiszteltetés, egy előre léptetés. Hogy lesz ez az Isten országában, ezt nem tudjuk pontosan. Milyen jószágok felett, meg milyen városok fölött tesz bennünket az Úr uralkodóvá. Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy az Isten országában lesz jutalom. Vajon nézem én ezt innen a földi életem során, hogy a munkahelyen, ahogy becsületesen végzem a szolgálatomat, imádkozok a munkatársaimért, vagy gyülekezetben is igyekszek vállalni részt, látom én azt, hogy ott az Isten országában jutalomban lesz részem. És gondolok-e arra? Ez kell, hogy lelkesítsen bennünket, hogy miért végezzem az Úr munkáját, az Úr szolgálatát? Azért, mert az Úr Jézus Krisztus bátorít, parancsként adja, és azért, mert jutalomban lesz részem. Testvéreim, nézzünk arra mennyei jutalomra. Ne csak a földi dolgokra, jutalomokra nézzünk, hanem a mennyeire is nézzünk. És ezekben az adventi időkben a Jóisten nyissa meg a lelki szemeinket, meggyőződésünket, hogy még jobban, még több odaadással szolgáljunk az Úr Jézus Krisztusnak. És az utolsó kérdés, amivel be akarom fejezni, hogy hogyan kell végezzem én az Úr munkáját? Mert nem mindegy, hogy végzem az Úr munkáját, mert voltak olyanok, akik nem tudták, és büntetésre méltó dolgokat cselekedtek. Milyen jó lett volna, hogy tudják, hogy kell végezni az Úr munkáját. És csak egy néhány gondolat. Készséggel, nyitottsággal, ahogy itt az ige mondja, hogy a derekaitok felövezve és a lámpás meggyújtva. Nem olyan immel ámmal, hogy majd valamikor, majd valahogy, hanem készen. Ezzel a készséggel. Ezt akarja a Jóisten, mindig kész kell legyek. Számot adni a bennem levő reménységről, akár az iskolában, munkahelyen, az utcán, a gyülekezetben is. Isten ezt akar, ezt a készséget akarja szívemre helyezni. Ott van-e bennem ez a készség? Ez a nyitottság, ez a buzgóság, hogy igenis, megyek, szólok, kész vagyok. Kész az én szívem, Uram, hadd zengedezzek és dicsőítselek téged. A zsoltáros kész volt, mert szabad volt, mert az Úr szolgája volt. A másik gondolat, hogy boldogan. Ugye hányszor olvastuk itt ebben az igében, boldog az a szolga. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor haza megy, vigyázva talál. Azzal a boldog lelkülete, nem azzal a megkeseredett lelkület, már megint én, már megint így megy a dolog, már ezek az emberek már annyiszor hallották a bizonságtevésemet örömmel. Hogyha a szolgának van öröme az Úrban, ha van a szabadulás öröme, akkor ezzel a lelkülettel kell végezni. Nem belekeseredve, nem belefáradva ebbe, hanem boldogan. Az Úr öröme a mi erősségünk, mondja az Isten igéje. Vajon ezzel a lelkülettel végzem én ezt a szolgálatot? Vagy olyan rutinosnak, olyan leterhelőnek látom, annyira megkötözőnek látom ezt a szolgálatot, hogy azt mondom, már nem érdemes ezt már. Az Úr arra bátorít, hogy boldogan, az Úr szerint végezzem. A másik, ami figyelmeztetés, hogy vigyázva. Itt mondja az ige, hogy boldogok azok a szolgák, mikor az Úr hazamegy, vigyázva találja. Itt arról van szó, testvéreim, hogy ellenállva minden rossznak. És vannak rossz dolgok, itt az ige is említi, hogy volt egy olyan szolga, ha a szolga így szólna az ő szívébe, halogatja még az Uram a hazajövetelt. És sok szolga így van ezzel sajnos. Még nem kell most komolyan venni, majd. És akkor mit tesz? Kezdi verni a szolgákat, enni és inni és részegeskedni. Ez a lényeg. Hát nem a világi emberek, az ellenség mondja ezt, nem, itt a szolgák között van, akik nem vigyáztak, és belemerültek ezekbe a dolgokba. Mit tegyünk, mit tudjunk, most ez miért áll nekem itt az utamba, miért tesz keresztbe, miért mondja ezeket a dolgokat, mi köze hozzá. Hát ilyen lelkülettel azt mondja Isten, igen, nem így. Vigyázni, imádkozni. És azt mondani, hogy a bűn, akármilyen formája van a bűnnek, kisebb vagy nagyobb, mindennek én nemet akarok mondani, nekem nem kell az az életmód, nekem nem kell az a világi, az a bűnös, az a léhaság, nekem az nem kell. Na, ezzel a lelkülettel kell az Urat szolgálni. Ez komolyság. Vigyázni, komolyan szolgálni. Aztán az ige azt is mondja, hogy hűséggel. Ugye, úgy olvastuk itt, hogy kicsoda hát a hű és bölcs sáfár. Hát ez a két dolog, testvéreim, most együvé tartozik. A hű és a bölcs. Hát így kell végezni az Úr munkáját. Nem csak nagy hévvel elkezdeni, nagy buzgón belefogni, nagy látásokkal lenni, hogy ezt meg azt akarja az Úr. Igen, kell az is. De aztán pedig kitartani abban a részletekben, a mindennapokban, minden percben, minden órában. Mert a kitartó, a hűséges szolgát jutalmazza meg az Úr. Ugye a másik példázatban ki is mondja az Úr azt, hogy jól vagyon, jó és hű szolgál. Most kevesen voltál hű, de többre bízlak ezután. Vajon jellemző-e az életemre, az életedre a kitartás, a hűség? Elkezdtél valamit a munkahelyen, az iskolába, az imádságban, a csendes kamrában. Van-e kitartás, folytonosság ebben a szolgálatban? És a bölcsesség. Meggondolni a dolgokat, megtervezni, az Úr elé állni, nem elhirtelenkedve, nem úgy rohanva, hanem csendben. Ez nem azt jelenti, hogy lassan, hogy muszáj, hogy ilyen unalmasan, nem, de felkészülni, bölcsen állni hozzá a dolgokhoz. Szerdán Nagyváradon voltam Megyesi József testvérnek a temetésén, és Veres Efraim testvér mondta el a temetésen, hogy azt mondja, hogy vettem egy új Bibliát, egy nagy Bibliája volt, és akkor azt mondta, hogy úgy gondoltam, hogy Megyesi bácsinak odadom azt, egy idős, az idősebb lelkipásztor, írjon bele valamit a Bibliába. Vagy mit fog beleírni a Bibliába? És azt mondja, hogy megkértem Megyesi bácsit, ott a szeretett szerkesztőségbe, Megyesi bácsi, tessék nekem írni valamit. És azt mondja, hogy Megyesi testvér kézbe vette a Bibliát, meghajtotta a fejét, imádkozott. És akkor elővette az író szerszámot és írt. Már nem emlékszem az idézetre. Egy nagyon bölcs mondás volt ez. És úgy arra gondoltam, testvérem, hogy milyen sokszor elhamarkodva szólok, beszélek, indulatosan, vagy úgy, ahogy, és nem tudok elcsendesedni, nem tudom meggondolni, vagy mi az Úr akarata, hogy is kell. Sokszor a szokások, sokszor a körülmények, sokszor a felkészülésem, most ezt így. De meg kellene állni. Bölcsen beosztani az időt, a munkát, a napokat, az időket. Erre bátorít bennünket Isten igéje, hogy eljutni erre a bölcsességre. Nem csak az ismereteket kell osztogatni, mert azt lehet, azt akárki tudja. Ki lehet olvasni most már a könyvekből, mert millió van. Nem is kell a könyv, mert ott van az üveg képernyő, és klik-klik, és már ott van az információ. És lehet mondani, és lehet írni, de eljutok-e a bölcsességre? Hogy nem csak az információ birtokába legyek, nem csak a tudás birtokába legyek, hanem jussak el a bölcsességre. A Jóisten ezt szeretné, és azt szeretné, testvéreim, hogy az Úr szolgálatában, az Úr munkájában ilyen bölcs emberek legyenek. Olyan emberek, akik előre mozdítják, előre viszik az Úr munkáját, akik abban a helyzetben, abban a körülményben tudnak Istentől jövő üzenetet, tanácsot, meglátást mondani. Azt mondja az Úr, hogy így kell végezni az Úr munkáját, nem akárhogy. Na de te és én, hogy végezzük az Úr munkáját? Van a területem, ahol én végzem az Úr munkáját? És ezzel a lelkülettel végzem az Úr munkáját? Hát Isten segítsen erre, és az Úr adjon nekünk sok eredményt a munkájában, és adjon sok beteljesedést, nagyon sok boldogságot ebben a munkában.
Thank you.
Mennyatyánk, magasztunk téged ezen a mai estén, köszönjük a te igédet, köszönjük, hogy szóltál hozzánk, és arról szólítasz fel, hogy amíg várjuk a te visszajöveteledet, munkálkodjunk, kinek-kinek más feladatot bíztál ránk, de mindnyájunkra bíztál feladatot. Hagyjad, hogy azt a feladatot, amelyet rám és ránk bíztál, azt el is tudjuk végezni, hű és bölcs sáfárként tudjunk sáfárkodni ebben a világban. Könyörgünk azért, hogy legyünk példamutató életünk a családban, a munkahelyen, a környezetünkben, a szomszédaink felé. Hagyjad, hogy az Isten tudjon munkálkodni általunk is abban a körben, ahol helyeztél, és adjad, hogy a mi adventünk ne csak puszta várakozás legyen, hanem olyan legyen, munkával várjunk tégedet, és várjuk a te dicsőséges visszajöveteledet. Könyörgünk azért is, hogy munkálkodjál mindenkinek a szívében, és adjad, hogy az advent valóban egy igazi advent legyen, és sokan megtalálják, és megszülessen az életükben az Úr Jézus. Amen.
Amen.